Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Gazdálkodj hogy Hittel című műsor élőadását hallják. Tudnak tehát bennünket hívni a 0613740904-es telefonszámon. Köszöntöm a stúdióban a munkatársainkat is, dr. Ábrahám Katalint és nagy-nagy szeretettel Nagy Nórát, aki szintén visszatért a csapatba, és reméljük, hogy most már gyakrabban fogjuk tudni hallani a hangját, illetve Szálás György kollégát, aki valószínűleg zenékkel fog tudni szórakoztatni bennünket, illetve a hallgatókat. Márha marad erre idő. Úgy, hogy egy izgalmas témát tűztünk ki a mai műsorrendjére. Volt egy cikk, ami leírta azt a példát, hogy a haszonelvű gazdaság szabályaitól eltérő módon is lehet sikeres vállalkozást működtetni. Erre egy konkrét példát mutat be a cikk, ami az ihletet adta az adás témájául. És erre fölfűzve kértem a munkatársakat is, illetve magamat is, hogy keressünk olyan példákat, konkrét megtörtént eseteket, ahol az látszik, hogy a haszonelvű gazdaság szabályai ellenében is lehet sikeres vállalatokat működtetni. Mi több, ahogyan mi valljuk, és ezt a cikkek is, a példák is bizonyítani fogják, sikeresebb, és mindenféleképpen az ott dolgozók számára egy boldogabb munkavállalói létet biztosító üzletmenet lehetséges ezzel együtt. Kicsit én személy szerint el vagyok kámpicsorodva, azért, mert ugye 10 évvel ezelőtt kezdtünk mi el már tudományos alapokon foglalkozni azzal, hogy van más alternatíva is a haszonelvű gazdaságon kívül. Jó pár jövőképet fölfestettünk, hogy hol lehet ezen javítani, és akkor én személy szerint azt gondoltam, hogy viszonylag gyorsan eljutunk abba az állapotba, hogy egymás után születnek majd olyan vállalkozások, melyek rácáfolnak a haszonelvű gazdaság és haszonelvű működés fétisére. Hát ez nem így történt, de hát lehet, hogy én voltam túl optimista. Majd a adás során, a beszélgetések során talán ez is kiderül, de hát természetesen nem adjuk föl, még hogyha én biztosan nem, még hogyha lassabban is zajlik a dolog, mint ahogy azt én reméltem. Ahogyan Laura nővér szokta mondogatni, hogy ha sok-sok ember, vagy több ember egyre több, napról napra egyre több ember kezd ebben hinni, és kezd ez szerint működni, akkor egyszer csak megtörténik az a paradigmaváltás, ami nagyon-nagyon ráfér a gazdaság világára. A konkrét példa, ami hozta nekünk az ötletet és az ihletet erről beszélgetni, egy amerikai vállalkozás, magántulajdonban lévő vállalkozás, és Nóri talált róla még egyébként több információs is, mint ami korábban a rendelkezésünk rá, úgyhogy megkérlek, Nóri, hogy meséld el nekünk, hogy mi volt ez a sikeres történet, amire hivatkozva ezt erről beszélgetünk most az adás során.
Rendben. Ez egy amerikai cég Seattle-ben, egy 120 fős vállalkozás volt, akik ilyen hitelkártya, vagy ilyen kártya elszámolásokkal foglalkoztak, tehát sok ilyen kis üzlet, meg vendéglő, tehát ilyen ügyfelei voltak, és 2015-ben ennek a cégnek az egyik tulajdonosa, akit úgy hívnak, hogy Dan Price, ő úgy döntött, hogy a saját 1 millió dolláros fizetését, havi 1 millió dolláros fizetését lecsökkenti, és a megtakarításból pedig felemeli az embereknek, a dolgozóknak a bérét, minimum 70 000 évi 70 000 dolláros fizetésre, és még azért pont ennyire, mert hogy olvasta ilyen kutatásokban, hogy körülbelül 75 000 dollár az a határ, ameddig az emberek nagyon jól élik meg, hogyha a fizetésüket felemelik. Tehát, de mikor eljut erre a szintre, erre a 75 ezer dolláros szintre, utána már az emelkedés nem okoz olyan örömet az embereknek. És hogy hát ugye azt szerette volna, hogy minden dolgozója így boldog és elégedett legyen a fizetésével, és hogy úgy gondolta, hogy ezt szeretné megadni mindenkinek. Egyébként még egy ilyen magán beszélgetés is inspirálta erre, hogy egy kedves ismerősével beszélgetett, és akkor kiderült, hogy annak a lakbérét 200 dollárral föl akarják emelni, és hogy megtapasztalta, hogy ez milyen nehézséget okoz valakinek, aki azt hiszem egyedül nevelte a gyerekét, és hogy milyen gondot okoz, hogy kigazdálkodja ezt a lakbéremelést. És akkor ezek után ilyen impulzusok értek, és akkor ezek után döntött úgy, hogy felemeli a kollégáinak a fizetését. Nem mindenkinek 70 ezer dollárra, de minimum 70 ezer dollárra, ami egy nagyon-nagyon jelentős bér, egy olyan körülbelül forintra átszámolva egy olyan 1 millió 700 ezer forintos havi fizetés. És nem ment azért annyira egyszerűen a dolog, már olyan értelemben, hogy többféle fogadtatása is volt ennek az ötletének. Először is lekommunistázták, tehát hogy milyen dolog ez ilyen kommunista stílus ilyesmiket csinálni, vagy nem tudom, ez mindenképpen semmiképp nem kapitalista, mondjuk ezzel egyet lehet érteni.
Erről majd térjünk már vissza, abban maradjunk, hogy nem haszonelvű, de a többit azt még beszéljünk már róla.
Jó, oké. És hogy több középvezetője felmondott, mert úgy érezték, hogy igazságtalan, hogy az irodai alkalmazottak, vagy akár az asszisztensek majdnem annyit keresnek, mint amennyit ők is keresnek. Akkor beperelte a saját bátyja, aki társtulajdonos volt a cégben, mert úgy gondolta, hogy ezzel az akciójával tönkreteszi a céget. Amit végül is aztán sikerült valamilyen egyesség folytán megoldaniuk. Az igazság azonban az lett, ez 2015-ben történt, és az lett a végkifejlet, hogy sokkal jobban teljesít a cég, meg háromszorozta az árbevételét. Úgy nyilatkozta az értékesítési igazgató, hogy sokkal elkötelezettebbek a dolgozók, sokkal szívesebben dolgoznak, és hogy olyan haszna is voltak még ennek a intézkedésnek. Azóta kétszer annyian dolgoznak ennél a cégnél, mint korábban, és hogy azt mondja a tulajdonos, hogy béremelés előtt évente legfeljebb két gyerek született az egész csapatban, most pedig már évente 10 gyerek születik, tehát hogy ötszörösére nőtt a születő gyermekek száma, de a létszám az csak kétszeresére nőtt, tehát hogy ez is egy ilyen elég jelentős növekedés. Hogy sokkal, azt is írja még a cikk, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak az emberek, lakást tudtak venni, közelebb tudtak költözni, nem aggódnak a különböző pénzügyi problémák miatt, és hát így jobban is teljesítenek.
Engem leginkább az fogott meg, és majd ennek okán érdemes lesz visszatérni, vagy fogunk visszatérni, hogy kapitalista és vagy haszonelvű elvárások ellentett ez a cég, személy szerint Demprez. Ami miatt erre felfigyeltem, az a következő mondat. Demprez úgy érzi, élete sokkal teljesebb most, mint amikor milliókat keresett. Felidézte azokat az időket, amikor olyan gazdag és híres akart lenni, mint a vele egyidős Mark Zuckerberg. Ő ugye a Facebooknak a tulajdonosa, alapítója. Elismeri, hogy nem volt könnyű mindenről lemondani, de azt mondja, megérte, mert sokkal jobban érzi magát a bőrében.
Igen, meg itt egy pár fontos momentum kimaradt. Az egyik az az, hogy ahogy ő a fizetését visszavágta, ugye elkezdett így az élet stílusában is egy kicsit visszalépni. Egyébként 90%-kal vette vissza a fizetését, és tehát, hogy elkezdett ilyen régebbi autóval járni, meg szóval teljesen az életmódját is megváltoztatta. Egyébként vannak róla képek, és a képeken is látszik, hogy nem egy ilyen, hát mondja, amerikai milliómos képét sugallja, hanem egy ilyen, egy nagyon szimpatikus fiatalember, és képzétek el, hogy a dolgozói pedig összegyűjtöttek neki pénzt, mert egy 12 éves autóval járt, és egy Teslára összegyűjtötték neki a pénzt, és azt odaadták neki, és ezt a videót is lehet látni az interneten, és hát nagyon, tényleg nagyon megható. Reméljük igaz, tényleg, és tényleg így történt.
Én nem kételkedem a valóság tartalmában. Először azt taglaljuk már ki, hogy ez mennyire megy ellene a kapitalista piac szerveződésnek. Talán ennek folytatásaként valóban mennyire lehet kommunista vagy szocialista piacirányítási modellnek nevezni, vagy mennyire csak arról van szó, hogy ugyan még hagyja a piacot önmagában működni, ahogy a kapitalista elvek ezt megkövetelnék, de nem a egy embernek a haszna áll a középpontban, hanem ennek a közösségnek a boldogulása, ennek a most már tényleg több mint 200 fős közösségnek, akik a vállalatot alkotják. Én azt gondolom, hogy ez még egyébként, és majd akkor erről vitatkozhatunk, ez még egyébként abszolút beleillik a kapitalista gazdaságszerveződésnek a logikájába, mert minden más tekintetben egy nyitott piacon, mint ahogy az összes többi sikerrel tud versenyezni, összes többi hasonló profilú vállalat Amerikában, meg hát nyilván nemzetközi piacon is, sikerrel tud versenyezni. Tehát én semmiféleképpen nem kételkednék abban, hogy ez egy szabad versenyen alapuló és abban sikeres vállalkozás maradt továbbra is. Ezzel én is eljátszottam ezzel a gondolattal, és majd erről meg még később majd beszélgessünk, hogy nyilván pláne Magyarországon azért mi elég tisztán látjuk azt, valós képünk van, mert hiszen a saját bőrünkön tapasztalta a mi generációnk, Kati generáció, meg az enyém biztosan, hogy mennyire nem tud jól működni egy szocialista, kommunista elveken működő gazdaság. Úgyhogy itt én is érzem azért azt a határvonalat, amit mindenféleképpen tiszteletben kell tartani, és nem átlépni azt a határt, mert ugye tudjuk, hogy 40 év alatt például a magyar nép majdnem tönkre ment bele. De azt gondolom, hogy ha egy vállalkozáson belül változik meg így módon az elosztás elve a tulajdonosok vagy a vezetőség, illetve a ott dolgozó munkavállalók között, az még messze nem lépi át ezt a határt, és ez még messze mindig, ahogy mondtam, a kapitalista elvek alapján működő piaci egységnek tekinthető. Ami viszont nagyon más, mint amit megszoktunk a mai világban, az az, hogy nem néhány ember anyagi gazdagodása a célja, vagy nem úgy van működtetve a vállalkozás, hogy néhány ember a vezetőség, néhány ember vagy tulajdonos legyen értelmetlenül és eszelősen gazdag, hanem az a célja, hogy a teljes vállalkozás és a benne dolgozók mindegyike kapja meg azt a anyagi forrást ettől a vállalkozástól, amiben ezt a fajta elégedett, boldog, aggódásmentes életet tudja magának és a családjának biztosítani. Tehát még mindig, ha úgy tetszik, a haszon elv érvényesül, és ami a kapitalizmusban szerepet szán, amit a kapitalizmus szerepet szán a haszonnak, azt itt el is játsza, csak nem egy néhány ember irányába kedvez ez a logika, hanem az egész vállalkozás által, vállalkozásban dolgozó közösséget akarja ebből a szempontból helyzetbe hozni. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy abszolút logikus válasz arra, és hát nyilván akik kárát látják ennek, nyilván nem nagyon örülnek, de közösségeknek kellene eldönteni ezt, meg az értéket, meg az etikát megalkotni mögötte, és ezt a fajta modellt támogatni. Na, logikus válasz arra, hogy amiről mi is már nagyon sokszor beszéltünk, nem utolsóban a davoszi találkozó kapcsán, hogy egyre kisebb létszámú az a anyagilag tényleg értelmetlenül nagy tőkével rendelkező, értelmetlenül óriási anyagi jószággal rendelkezők száma, akik nem is tudom, de 80 milyen százalékok szoktak elhozni, de egy döntő részét a föld anyagi javainak birtokolja. És egyre kisebb, létszámilag egyre kisebb. És az ő gazdagságuk már észre fölfoghatatlan, tehát nem tudnak vele mit kezdeni, értelmesen nem tudják felhasználni. Akkor, amikor a Microsoftnak az elnöke jótékonykodik, és azt mondja, hogy valami horribilis összeggel támogatja, most nem is tudom, talán legutóbb az ausztrál bozótüzek kapcsán lehetett ilyen híreket hallani, de erre nem esküszöm meg, a vagyonának a töredék részét ajánlja föl. Tehát az neki semmi. Az neki semmi. Olyan mérhetetlen gazdagsággal rendelkezik. Nem találok semmi olyan indokot, ami azt mondaná, hogy ez a fajta elosztási elf, hogy néhány ember eszementen gazdaggá válik, és a többieknek az anyagi állapota pedig huszadrangú kérdés a vállalkozásban. Én nem tudok semmi logikus magyarázatot erre, hogy ez miért jó. Nyilván kivéve azoknak, akik benne vannak, de akik ezt a eszement vagyont birtokolják. De hát az igazság, hogyha ha megtizedelnék ezeket a vagyonokat, még akkor is eszelősen gazdagok maradnának. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit mondok. Tehát valami olyan illogikus mértékben kinyílt ez a rés, a nagyon kevés eszementen gazdag ember, értelmetlenül gazdag ember, és a tömeges, hát nem mondom, hogy szegény, mert az Amerikában nem halnak ilyen az emberek, de mindenféleképpen a anyagi gondok miatt nehézségekkel küzdő tömegek között, hogy nincs mögötte logikus magyarázat. És erre érvelés, és erre nagyon jó válasz ez, amikor egy cégvezetés vagy egy cég tulajdonosa úgy dönt, hogy neki nem a saját anyagi gazdagodása a legfontosabb, bár megtehetné, hanem azt mondja, hogy az egész vállalati közösséget, ami most ugye több mint 200 embert érint, akar olyan helyzetbe hozni, hogy mindenki elégedett legyen, ahogy Nóri mondta, hogy elérje azt a jövedelmet, ezt a 75 ezer dolláros évi fizetést, ami mellett már abszolút kezelhetővé válnak a mindennapok megélhetési gondjai. Úgyhogy én ezért is nagyon örülök annak, hogy találtam ilyen példát, és elismétlem, ezt én még mindig abszolút kapitalista modell részeként értelmezem. Semmi köze nincs a kommunista, szocialista jószágelosztás elveihez, és ne is legyen egyébként, mert azt mi kipróbáltuk, és nem sikerült. Viszont a haszon elvűséget egy sokkal etikusabb formában alkalmazó modell, mint ami most a világban egyébként jellemző. Például Mark Zuckerberg esetében, aki tudjuk, hogy a saját személyes vagyonát már ő is sikerült az egekbe növelnie. Mit szóltok hozzá? Egyetértetek vele?
Szerintem igen, alapvetően. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy igazságosabb elosztási modellt valósítanak meg, és azáltal, mert hát erről is rengeteget tanultunk, hogy van az anyagi javaknak az a szintje, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ember egy emberhez méltó életet tudjon élni, és hát itt ebben a tulajdonos esetében is látszik ki jól, hogy azáltal, hogy nem könnyen, de le tudott mondani a luxus életmódjáról, és a mérhetetlenül nagy, tehát a dolgozóihoz képest aránytalanul nagy fizetéséről és jólétéről, hogy ez mennyire szabaddá tette, és mennyivel jobban érzi magát most a bőrében. Tehát ez így mindenféleképpen egy egészségesebb modell.
Egyébként ez semmi újdonság nincs ebbe. Tehát, hogyha belegondoltok, vagy így visszagondolunk mondjuk így a háború előtti időkre, én nem tudok visszagondolni, mert nyilván nem is éltem akkor, de amiket arról olvastunk, arról a korról, akkor például Ganznak a munkássága, vagy nem is tudom, hogy ki volt a Csepel-szigeten, aki...
Weiss Manfred.
Tehát az, hogy kórházakat épített, tisztviselői otthonokat épített, ebédet adott a munkásainak, tehát nyilván ez hasonló dolgok, nagyon
igen,
hasonló
hát,
dolgok.
Abban az időben úgy is fogalmazták meg, hogy akinek több pénze van, meg képessége, tehetsége, stb., annak többet is kell nyújtani a közjó érdekében.
Igen.
Tehát az eleve úgy nevelték, még az arisztokrata családokban is úgy nevelték a felnövekvő generációt, hogy neki kötelességük van.
És valahol ezt én összekötöm az erkölcsel, meg a hittel, tehát volt egy nagyon szigorú erkölcsi parancs, ami ezt így előírta, és amíg ez erős volt, addig ez működött ez a dolog, és ahogy ez gyengült, ennek a hatása, én szerintem úgy szabadult el ez a harácsolás.
Tehát a Bibliában is megtalálhatnánk azokat a mondatokat és téziseket, ami erre vonatkozik.
Egyéb iránt ugye, hogy közelebb menjünk a példához földrajzilag, az első világháború idején Henry Ford kicsit ugyanazért is, hogy a saját autóinak fizetőképes keresletet teremtsen, de ő is megfelelőképpen karbantartotta a Ford alkalmazottainak a fizetését. Tehát már ott is tetten érhető Amerikában is ez
hát
a fajta
egyáltalán azzal, hogy létrehozta a T-modellt, hogy mindenkinek lehetősége jusson, ami ugye egyébként neki igencsak jó gazdaságilag kifizetődő
abszolút,
is volt.
És az is egy sikeres vállalkozás volt. Meg
na,
egy sikeres
egyébként
gazdasági.
Én ezt sosem értettem, és a mai napig nem értem, amikor ezt látom, hogy... És most is így van, még most ebben a pillanatban ugye eddig még az volt, hogy munkaerő hiány van inkább, igaz? Tehát, hogy nem tudnak megfelelő munkaerőt kapni, sem a bankok, sem a nem tudom én, mérnököt nem tudnak kapni, ez se, az se. A másik oldalon viszont az, hogy megfizessék az embereket, vagy megbecsüljék azt a tudást, vagy tapasztalatot, ami megvolt az egyes kollégákban, hogy megtartsák őket, mert ha megtartja, jó fizetést kap, ugyanolyan elkötelezett, még jobban dolgozik, még több hasznot tud hozni a cégnek. Tehát, hogy én ezt sosem értettem, hogy azt, amit egy egyszerű szatócs jól tudott, hogy amikor volt neki egy jó segédje, akkor azt megfizette, meg akarta tartani, és még több ügyfele vagy vevője lett, mert elégedettek voltak, jól szolgálta ki őket, és akkor annál nagyobb volt a forgalma, hogy ez miért nem evidens a jelenlegi világban. Tehát, hogy annyira mindenki nagyon jól akar járni, nagyon jól akar keresni, már egy ügyleten is nagyon jól akar keresni.
Igen, tehát, hogy akár másokon átgázolva.
Így van. Hát és igen, nem baj, ha csak egyszer úgy gondolkoznak. Tehát, hogy ilyen nagyon rövid távú logika.
Én valamiért most, de ez csak ötletelés talán, hogy ha a Szatósnak a segédje nem volt jól megfizetve, és csúnyán nézett a vásárlóira, azt a Szatós nagyon rövid időn belül közvetlenül a saját forgalmán és jövedelmezőségén tapasztalhatta, gondolom én.
Hát biztos, biztos.
Ma meg a nagyvállalati rendszerben ez nem tetten érhető. Maga a fogyasztó sem annyira tájékozott, igényes, nincs hozzászokva ahhoz a gondolathoz, hogyha például egy bankban valami rosszul történik vele, vagy olyat tapasztal, amit nem örül neki, akkor fogja magát és átmegy egy másik bankhoz. Vagy telefonszolgáltatóra, ugyanezt tudom elmondani.
Ja.
Nem ez lehet a titok nyitja? Tehát ma, nagyon mindegy.
Hát lehet, nem tudom, nagyon mindegy, mert én az vagyok, aki átmegy, úgyhogy én nem tudom.
És sem, ebben teljesen, tehát én mondjuk a telefonra ez nem igaz, ott néha szidom is magam, de mindegy. De ezeknek a gigavállalatoknak...
Igen, igen. Tehát, ugye, nem... igen, tehát egyébként el is be is következett egy ilyen nagyon súlyos minőségi romlás is, tehát hogy valóban, hogy lehet, hogy ez van, hogy túl nagyok már ezek a cégek, és, hát és állatira nem érdekli őket.
Elszemélytelenedett.
Igen.
És a jövedelmezősége ezeknek a vállalatoknak azért nem érzi ezt meg, vagy nem következik be az, hogy tönkre mennek, akár csak középtávon, mert egyrészt nem érzékeli a... tehát nincsenek kellőképpen kiképezve a fogyasztók, vagy nem vagyunk, mert én is fogyasztó vagyok, kiképezve arra, hogy a minőséget minden határon túl elvárjam tőlük egyrészt, másrészt pedig az elképesztő marketinggel annyira túlfogyasztásra, meg fogyasztásra késztetik a fogyasztókat, köztük engem is, hogy bárhogy teljesít, ha rossz minőségű szolgáltatást vagy terméket ad el, akkor is képes annyit értékesíteni, hogy nem, hogy megmarad a piacon, hanem egészen magas jövedelmezőségi pozíciót bír elérni a piacon. Valószínűleg én valahol itt látom.
Hát igen, sem, nem tudom, hogy ez mi, hogy meddig tud ez így menni. Egyszer beszélgettünk róla, volt ez az Alternatív Kapitalisták című könyv, amiről egyszer beszélgettünk, és abban volt egy ilyen amerikai jégkém gyártó cég, most már nem emlékszem, csak a Jerry-re emlékszem. Egyébként Magyarországon is lehet kapni a jégkrémjeiket, borzasztó drága egyébként. És ők csinálták azt, hogy amikor hát ugye tejből dolgoztak, és ott a környező gazdáknak a tejét vásárolták meg, és abból csinálták a jégkrémet. És akkor a tejára borzalmasan lecsökkent. És mindenki kevesebbet fizetett a tejért, és akkor ők viszont kitartottak az eredeti ár mellett. Ezzel ugye egy nagyon nagy szívességet tettek a gazdáknak, és nem használták ki a helyzetet, fontosabbnak tartották, hogy lojális beszállítóik legyenek, és hogy a beszállítóknak a boldogulása az az ő üzletüket is segíti, mert ha tönkre megy a gazda, akkor keresett újakat, akitől tejet tud vásárolni, és ugye nyilván nem mindegy, hogy milyen minőség. És amikor fordult a kocka, és pont a cég, a jégkrémgyártó cég került valami nehézségben, akkor a gazdák viszonozták neki ezt a gesztusát. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, tehát, hogy egy cég az ő beszállítói, az ő vevői között, hogyha kialakul egy ilyen kapcsolat, akkor ez egy ilyen nagyon hosszú távú, kiegyensúlyozott működéshez vezethet. De igazad van, tehát ezek a nagy gigacégek, akiknek mi vásárlók egy porszem vagyunk, hogy a porszem átmegy egy másik gigacéghez, akkor azt egyáltalán nem érzi meg, de hogyha 100 meg 1000 átmegy, azt sem érzi meg. Tehát, hogy így nem tudunk igazán így hatást gyakorolni rájuk, de mondjuk azt választhatjuk, hogy ilyen kisebb helyekre megyünk, kisebb cégeket keresünk, ahol jól szolgálnak ki, jó a minőség,
és őket helyzetbe és hozni, így, és így az van, ő pénztárcájukat gazdagítani.
Így van, így van. Na, ez is nagyon fontos egyébként, igen. Tehát, hogy mi tartjuk őket életbe. Hogyha ott vásárolunk, és azt részesítjük előnybe, akkor ez...
Igen, igen, hát ezt úgy is tanultuk, ugye ez a win-win helyzet, tehát amikor mind a két fél igen. csak nyer, és nem azt akarja, hogy a másik eltaposásával kerüljön jobbnál és jobb helyzetekbe, és ez tulajdonképpen az élet minden területén megvalósul, hogyha van empátia a másik felé is.
Egyébként ez a példa, amit te hoztál a jégkrémgyártó cégről, ahol a beszállítókat akarták olyan állapotban tartani egy áresés esetén is, hogy nekik is megmaradjon a jövőjük. Ez azért hasonlít, csak ez már arra, mint a mi
igen,
példánk, csak ez
hasonlít,
már a vállalkozáson kívülre is gyakorolja, működteti ezt technikát,
igen.
Hogy nem kell nekem minden fillért zsebre tennem, amit csak tehetnék, hanem gondolok arra,
igen,
hogy a beszállítóim vagy a munkavállalóim is megfelelő anyagi helyzetben tudják megélni a mindennapjaikat. Még azon gondolkoztam egyébként el, és ennek konkrét oka volt, mostanában találkozom azzal, hogy én ugye egy kisebb pénzügyi csapatot vezetek, és új emberekre volt szükség, és arra a tapasztalatra tettem szert, hogy az állami intézmények, minisztériumi háttérintézmény, főleg ilyennel találkoztam, magasabb illetményt, fizetést ad a pénzügyes kollégáinak, mint amit mi, én egy egyetemen dolgozom egyébként, mint mi az egyetem tudunk ajánlani, és ezt, hát részben rosszul értem meg, mert nem könnyű alacsonyabb fizetésért jó szakembert találni, viszont abból a szempontból meg kifejezetten örültem, hogy az állam néhány intézménye kész arra, hogy nagyobb összeget áldozzon egy pénzügyes kollégára, mert felismerte azt, hogy jó szakembert ebben a kategóriában is csak akkor kap, hogyha rendesen megfizeti. És akkor ennek a logikának a folytatásaként eljutottam odáig, hogy tulajdonképpen ebben a modellben zászlós hajók lehetnének az állami cégek, az állami bankok. Azt éppen most olvastam, hogy most már jócskán több a magyar tulajdon a bankokba. Gondolom, hogy sőt, biztosan tudom, hogy magán kézben tartott bank is, magyar bank is van, de azért van állami tulajdonban is bank, hogy akár, és a banki vezérfizetések azok még mindig legendásak. Nem tudom, hogy Nórinak van-e róla
naprakész
információ. A médiából azért még mindig az jön le. Ugye, amikor a 2008-as válság volt, akkor azért a banki vezetői fizetések egy kicsit megszenvedték, én úgy tudom. De aztán azt is olvastam, hogy sikerült visszatornázni a akkori szintre, és hát azok ki sem merem mondani, hogy mekkora számokat hallottam én. De egyértelműen kiemelkedően magas jövedelmek, és úgy hallottam, hogy ez mostanában így van, hogy egy állami banknál meg lehetne azt csinálni, hogy azt mondani, hogy akkor a vezetői gárda fizetését valamennyivel visszavesszük, és az ott dolgozó kollégáknak a illetményét emeljük, vagy bérét emeljük, és miután most már azért nagyon sok szektorban, nem csak a bank szektorban, nagyon sok szektorban jelen van a magyar állam, ezért ez egy idő után hathatna jótékonyan, akár az egész magyarországi fizetési színvonalra. Jó, persze tudom, én nem vagyok makroközgazdás, tehát fönntartom magamnak a tévedésnek a jogát, de meg lehetne próbálni. Meg lehetne próbálni.
Jó, de az állami bankokból is ugye szakembereket kell a piacról szerezni, ott vannak valamilyen fizetések kereskedelmi bankokban, szóval azért azoktól nem lehet elvonatkoztatni, de ha nem bankról beszélünk, hanem üzemekről, vagy szolgáltató, közüzemi szolgáltatókról beszélünk, tehát akkor ez mindenhol probléma, hogy ahhoz, hogy az állami cégekhez megfelelő szakembereket tudjanak szerezni a piacról.
Én a vezetőkről beszélek.
Tehát de akár pont, a vezetőkről
de
évvel, tehát
hogy
nem fog, tehát egy önkéntes dalolva, ugye kevés vezető fog kevesebb pénzére elmenni a szaktudásával egy állami céghez, mikor el tud helyezkedni.
Jó, értem. Jó, itt most abba az irányban már végképp nem ismerek elmenni, hogy
tehát
most Magyarországon ez mi a sok fizetés.
Szerintem nem állami akarat kell, nem csak állami akarat kell, hanem olyan emberek is, akik ez a saját kárukra vállalják azt, hogy ők kevesebb fizetésért dolgozzanak.
Értem, csak ebben teljesen igazad van, csak ahogy mondtuk, hogy ez a példa, amit most kivesézünk, ez egy embernek a kezdeményezése. És azt én nagyon valószínűtlennek tartom, hogy tömegével fognak hozzá.
Hát ezt ő maga ezt nyilatkozta ő, igen, is, hogy sajnos nem követi. Csalódott, mert csatlakozni, azt hittem, hogy többen fogják követni a példáját.
Ezért játszottam el azzal a gondolattal, hogy vajon a gazdasági élet egy szereplő, és talán ez az állam lehet, mert az államnak azért a haszonhoz való érdekeltsége az közvetett és kevésbé erőteljes, mint egy magánvállalkozásnál a tulajdonos, sok vagy a tulajdonosok.
Na jó, de pont arról van szó, hogy ő meglépte ezt a lépést, ami látszólag ugye saját maga ellen szól, mondjuk azért 100.000 dolláros éves jövedelem sem annyira rossz, nem is tudom, neki havi nem is tudom, hogy volt az 1 millió. Ez éves volt, nem az 1 milliós jövedelem, ez éves volt, és akkor abból visszament 100.000 dollárba, de az sem egy olyan rossz jövedelem. Tehát ő meglépte ezt, ugyanakkor, hogyha belegondoltok, a cég az övé, vagy részben az övé, és a cége sokkal többet ér, sokkal több hasznot hoz azáltal, hogy többet adott a dolgozóknak. Tehát ő neki ez nem volt végül is rövid távon kedvezőtlen volt, mert alacsonyabb lett a fizetése, de még mindig egy nagyon magas fizetés volt. Ugyanakkor magának a cégnek az értéke, meg a hosszabb távú vagy középtávú haszna sokkal magasabb lett. Tehát, hogy tehát nem is arról van szó, hogy valakiknek ilyen nagy lemondásba kéne menniük, hogy másoknak jobb legyen, hanem lehetne valóban, ahogy a Kati is mondta, ilyen win-win szituációkat kialakítani, amikor mind a két fél tudna nyerni. Mert azáltal, hogyha a dolgozók többet keresnek, jobban dolgoznak, nagyobb a bevétel, nagyobb a nyeresség, akkor az egész cégnek jó.
Tehát, igen, ebben én nem is vitatkozom, sőt, tehát ugye ezért beszélünk most erről, mert ez egy lehetőség arra, hogy ilyen win-win helyzetek kialakuljanak. Én azt már csak tovább gondoltam, hogy úgy tűnik, és akkor a tapasztalat is azt mutatja, hogy dacára annak, hogy ez tényleg egy bizonyítottan sikeres eredményt hozott a mindenkinek, aki benne volt ebbe a játékba, mégsem terjedt el.
Ezek szerintem emberi, ezek emberi dolgok. De tudod, van egy másik nagyon jó példám is, a Body Shop, ami ugyanilyen elven működött, kezdődött el. Sőt, a Anita Roddick, amikor mielőtt meghalt, ugye súlyos beteg volt, és nagyon fiatalon meghalt, két lánya volt egyébként, van, és a teljes céget eladta, és a bevételt eladományozta. Tehát a gyerekeire szinte alig hagyott valamit. Szóval, és ő ugyanúgy, ugye a lényege ennek az ő üzletének az volt, hogy tisztességes árat fizetett az alapanyagokért, mert az alapanyagokat ez a kozmetikumokhoz, ugye többnyire ilyen harmadik világbeli országokból szerzik be, és akkor iszonyúan kizsákmányolják őket, mert alacsony áron veszik át a SEA, vagy olvastam, hogy az argánolajat hogy lehet kinyerni, hát ez egy borzasztó manuális munka, amivel azt ki tudják nyerni. Tehát, hogy annak az árát, hogyha nem fizetik meg tisztességesen, ugye, akkor megint égbéren vannak tartva azok a szerencsétlen emberek, akik ezzel dolgoznak. Tehát az ő lényege az volt, hogy ő tisztességes árat fizetett a kozmetikai alapanyagokért, és hát ugye nyilván ezért egy magasabb áron is adta el a készítményeket, de és a tulajdonképpen a cég értéke volt hatalmas, amit ő eladott, szóval nem tudom, hogy pont a nyeresség, amit realizálni. Tehát, hogy egy ilyen tisztességes szituációt próbált teremteni, és mindössze csak ennyi, és hihetetlenül sikeres, a mai napig nagyon sikeres ez a cég. Tehát, hogy nem kell feltétlenül, tehát nem kell arra gondolni, hogy tönkre fogunk menni, vagy nem tudom, nem tudok jobban meggazdagodni, hanem hogy meg lehetne találni ezeket az egyensúlyi szituációkat, de valamiért nem akarják. Tehát, hogy hát ez valamiért, az... ezek emberi dolgok szerintem.
Ez az, amit én az
ezek emberi dolgok, mondtam, mert hogy... valaki van a tetején ezeknek a cégeknek, aki máshogy gondolja. Vagy mindenki máshogy gondolja, nem csak a tetején levők. Mindegyik többet szeretne, sokkal-sokkal többet.
Még akkor is, hogyha ez már a emberi racionális határát is túllépte. Erre gondoltam, mikor azt mondtam, hogy valamelyest szomorú vagyok azon, hogy én azt gondoltam, hogy ezek a fajta win-win helyzeteket produkáló modellek megjelennek és terjednek, de hát nem ezt látjuk, de mindegy, a mai napon örüljünk annak, hogy legalább egy ilyen van.
És hát több ilyen is van, de most egyről
lehet, hogy mi nem tudunk róla, így van, lehet, hogy több is ilyen van, mindannyiunknak drukkolunk egyébként, és miután a adás végére értünk, és az összes többi jó példát nem tudtuk elmondani, pedig akad mi, ami komfortosabbá teszi még a haszonelvű gazdaságnak a világát is, de majd lehet, hogy egy következő alkalommal ezeket a példákat is megosztjuk a hallgatókkal. Na, szumma szummárum, véget ért a adásidőnk. Úgyhogy most imádkozzunk azért, hogy ezek a típusú vállalkozások szaporodjanak, és sikerrel bizonyítsák mindannyiunknak, hogy ez is egy működőképes és sok szempontból sikeresebb alternatíva, mint a jelenlegi fősodorban látható vállalkozások. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a figyelmet, Isten áldja önöket.